Önök a Tisztást, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának prevenciós műsorát hallgatják. A mikrofonnál Pap Ákos és Ágoston Csilla szerkesztő műsorvezetők köszöntik a hallgatókat. A műsor alatt hallgatóink ma is betelefonálhatnak személyes problémáikkal kapcsolatban a 061-374-0904-es számon. Bár az adás most felvételről megy, a stúdióban az adás időpontjában továbbra is jelen van telefonos lelkigondozónk, Takács Enikő viselkedéselemző, a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia mesterszakos hallgatója, aki várja hívásaikat tehát a 061-374-0904-es számon. A mai vendégünk Leleszi Balázs Károly, akivel hitről, költészetről, szenvedélybetegségről és gyógyulásról fogunk beszélgetni. A mai vendégünkről, Karcsiról annyit fontos előjáróban tudni, és azért is hívtuk meg műsorunkban, mivel egy hihetetlen, egy nagyon különleges életút áll mögötte. Karcsi életében egy nagyon fontos tényező volt az, hogy ő hajléktalanná vált, alkohol problémái voltak, és aztán saját erejéből, Isten segítségével talpra tudott állni, saját lakásban lakik. A költészet is rendkívül hangsúlyos az ő életében, hiszen most fog megjelenni, most jelent meg 12. verses kötete, úgyhogy Karcsival fogunk ma beszélni a műsorunk során. Sok szeretettel üdvözlünk műsorunkban. Először is azt szeretnénk kérni, hogy a hallgatóink is jobban megismerhessenek. Egy kicsit kérnénk, hogy mutatkozz be, beszélj magadról, amit fontosnak tartanál elmondani a hallgatóságnak, különös tekintettel arra, hogy téged ezek a kérdéskörök, a hit, a szenvedélybetegség, a gyógyulás és a költészet, hogy érintenek ezek, hogyan vannak jelen az életedben?
Először szeretném megköszönni a meghívást, hogy gondoltatok rám. Másodszor én szabadult alkoholista vagyok, 20 évig ittem, 20 év alatt elittem mindenemet, elittem az egészségemet, elittem a lakásomat, elittem a vagyonomat, és annyira elittem mindent, hogy hajléktalan lettem, és az Isten ebből a hajléktalanságból és ebből a szenvedélybetegségből szabadított meg engemet. Az írásról meg annyit, hogy nekem 18 éves koromban már jelentek meg írásaim a különböző irodalmi lapokban, rádióban szavalták a versenyen, tévében mondták el. Máltig állítom, hogy a siker is lehet, hogy akkora opium, mint egy rendes kábítószer. Rendesen elszállott tőle az ember, azt hiszi, hogy már valaki. És akkor aztán, hogy arról tulajdonképpen nem emlékszem, hogy hogyan lettem alkoholista. Az első pohárra nem emlékszem, de az első pohár az végigkísérte egész életem át, és még most is az sunyog a nyomomba. És aki egyszer alkoholista lesz, az nehezen tud szabadulni, mert akiket az ördög egyszer szépen megkopint a vasmarkába, nehezen is engedi el. Ez csak a Krisztus ereje szükséges. Krisztus menteti meg az embert. Az ember önmagából nem tud, mert hogy én saját életemben láttam, hogy akárszor megfogadtam, hogy én mától nem iszok, vagy hónaptól nem iszok, az soha nem lehetett. De, és az másik, ami fontos az, hogy aki egyszerűen alkoholbeteg volt, annak egész életében vigyáznia kell. Ott nincsen pardon, minden nap le kell tenni az életét a Isten kezébe ahhoz, hogy meg is tudjon végbe menjen az életébe a szabadulás.
Karcsi, esetleg arról mondanál néhány mondatot, hogy milyen családba születtél, hogy hogyan is alakult így neked a ifjúságot. Mondtad, hogy nem emlékszel arra, hogy is volt az alkohol való első kapcsolatod, de hogy az első pohárnak a jelentőségét most így elmondtad, hogy nem szabad sohasem az első pohár, nem az utolsó pohár árt meg, hanem az első pohárral nem szabad meginni, de hogy néhány mondatot mégis, hogy a hallgatók képbe jöjjenek, hogy honnan is kerültél te be a nagyon nagy mélypontokat jártál meg, ahogy mondtad, hogy hajléktalanként is éltél, hogy is erről valamit mondjál.
Hát én egy jó gyermekhez keresztény családba születtem, édesapám később református lelkész lett, később édesapámat dizotará is avattak a teológián, az az újszövetségi szomutató szótáráért. Édesanyám egész életében Istennek igazi szolgáló lánya volt, kevés ember volt, akit akire csak ránézte, és rögtön látod rajta, hogy más keresztény ember. Három emberrel volt életem, akivel rögtön ránéztem, tudtam, hogy más, ő volt az egyik. Hát a szüleim Krisztus hite sem garancia arra, hogy nem lesz élet, nem lesz életünk benne, és nem lesznek fájdalmak, nem lesznek nehézségek. Épp az, hogy az ördög azokat jobban támadja, akik ilyen keresztény családból nőnek ki. És aztán nekem hiába állt mögöttem a szüleim imádkozó hite, hiába állt mögöttem az egész egy egész keresztény közösségnek az imádkozó hite, de nekem végig kellett járnom azt az utat, ameddig megértettem Isten szabadítását, a megváltást, el kellett jutni a keresztig. Most most jön a húsvét, el kellett jutni a keresztig, ott keresztre kellett feszíteni a vágyaimat, az énemet, a múltamat, és mindent, és újjá kellett születni, úgy, hogy Krisztus újjá született. És innentől kezdve lehet csak új életet kezdeni. Amúgy nem, ameddig még a múltban megőrzünk, akár még szép emlékként is, akkor nem, akkor nincs, biztos, hogy nincs szabadulás, mert hogy arra nagyon vigyázni kell, hogy múltban semmit nem látjunk szépnek. Az ördög nagyon könnyen lépre tud minket vinni azzal, hogy mármint akkor hagyjuk saját például azt, hogy én alkoholista voltam, azt mondja, milyen jó lenne megint egy pohár sört. Meg meleg van, meg sokat dolgoztam, attól még semmi bajom nem lesz. Hát lesz bajom. A test az visszaemlékezik, és nem arra fog visszaemlékezni, hogy te másnaposan részegen hánytál, hanem arra fog visszaemlékezni, hogy milyen jó is volt meginni az első pár üveg sört. Ezért nagyon kell vigyázni. Tehát ez már, itt már nem lett vicce, ez élet-halál kérdése. Itt már jövőnk függ. Itt a örök életünk a tét, már itt nem egy pohár sör, itt az egész életünk a tét. És hát és abban igaz van a Bibliának, hogy a Szentírásnak, hogy aki visszaesik, az mindig mélyebbre esik vissza, nem pont oda, ahonnan kijött, még mélyebbre, meg ez a dolgoknak a természetes rendje.
Karcsi, akkor ezt értsük úgy, hogy tulajdonképpen eljutottál egy olyan mély pontra életedben, alkohol ivászat kapcsán, amikor lett egy olyan belátásod, hogy innentől kezdve csak egy teremtő erő, egy Isten tud téged megszabadítani? Mi volt az a pont, vagy az a pillanat, amikor úgy érezted, hogy kegyelmet kaptál, hogy abba tudod hagyni ezt a méretetlen önpusztítást?
Megpróbálom nagyon röviden elmondani. Az történt, hogy nekem volt egy kertes házam Bekerlin, Kispesten, és azt eladtam, aztán kiköltöztem a Kossuth-Lajos utcába, ott is egy kertes házba, és oda beköltöztek, oda mellém a romák, etettek, itattak, aztán egy ilyen papit aláírattak velem, aztán kiköltöztettek a Sorompóhoz, ott egy sufrinba éltem, és már nem volt kedvem ilyen életet élni tovább, és ne úgy gondoltam, hogy öngyilkos leszek, és bevettem egy csomó gyógyszert. Attól meg nem lesz semmi bajom, csak terelettem, másnap reggel terelettem kiütésre, utána másnap megdupláztam az egészet, dupla mennyiség, és megittem egy liter vodkát, semmi baj nem lett, három napig aludtam. Akkor kijött az édesanyám, meglátott és megrettent. És akkor nekem ezt az igét olvastam fel, hogy mert életemre mondom, hogy nem gyönyörködöm a bűnös ember halálában, hanem térjetek meg útjaitokról, miért halnátok meg. És akkor engem ez az igaz szívem fogott, és akkor az édesanyám lettérdett, mondom, mocskos padlóra is imádkoztunk a szabadulásért, az újjászületésért, és akkor onnantól kezdve Isten kezét érzem a vállamon. Volt egy erdélyi lelkész, aki bejött a szállóra, a tiszta forrásba, és meglátott, és akkor nagy darab erdélyen, két méter alul, két méter fölött magasságban, és akkor ütötte, és akkor látott a kezét a vállon, azt mondta, Karcsi, téged nagyon szeret az Isten, mert nagyon rajtad a kezét a válladon. Hát ez kell az embernek, Isten keze a vállán legyen, még ha nehézséget is okoz, de ma is azt mondom, hogy életem legnagyobb szerencséje az, hogy hajléktalan lettem, mert ha nem lettem volna hajléktalan, akkor biztos, hogy nem jutok el Istenhez, és nem jutok el a keresztig. És mert akkor lehet, hogy akkor még Kispesten ott vagyok kint a kertes házam, és akkor iszogatok, és jó el vagyok magam kis világába. De egy Isten megpróbált, hogy igenis kell más életet élni, igenis te az enyém vagy, te még kiválasztottad, te enyém vagy, és most nekem ez szerencsés, ezért áldottnak is érzem magamat. Azért is, hogy haléktalan lettem, és azért is, hogy Isten nem engedett el. mert simán elengedhetett volna, hogy menjen a maga útjára, de Isten azért, Jézus Krisztus azért jött, hogy megkeresse az elveszettet, hogy utána menjen az egyért, az egyetlen juhért, akárhova ment, bárhova, és bármikor, bármilyen időben, és elmegy, megkeresse az egy juhot, mert igenis az hozzátartozik.
Nagyon-nagyon fontos gondolatokat fogalmaztál meg nekünk. Még visszaemlékezve egy kicsit korábbra, ugye azt is, hogy mennyi mindent fel kell áldoznunk. Így húsvét környékén ez különösen fontos üzenet lehet, hogy mekkora kísértés lehet az alkohol, és ezzel nap mint nap le kell számolnia annak, aki alkoholbeteg. Szintén fontos üzenet volt itt a kegyelem, hogy ahogy mondtad, Isten mindannyiunk utánunk jön, és különösen szép volt ez a fordulópont is, amit megfogalmaztál itt az életedben, hogy mi volt az az ige, ami téged segített, és ami utána előre vitt ebből a mélypontból. Ami én utána ezen elkezdtem gondolkodni, hogy ugye te segítő szakmákban vagy, te mentősként is dolgoztál, most pedig szociális munkásként foglalkozol hajléktalan emberekkel. Hogy tudsz nekik segíteni, hogy megtalálják ezt a hitet? Milyen utakat látsz erre?
Hát én mindig is ezt mondtam, és most csak ezt tudom mondani, hogy amit tett Jézus is a házasságtörő asszonya nem ítélt el, nem adott neki se jó tanács, csak annyit mondott, menj el, és ezentúl ne vétkezz, ezentúl ne, ezentúl, ezt kell elhúzni, ezentúl ne. Én nem mondhatom senkinek sem, egy hajítan szállon se, egy ott lakónak, hogy tedd ezt, vagy tedd vagy azt. Én csak a megváltott életemet tudom felmutatni, ami újjászületett Jézus Krisztus irgalma kegyelme által. Én csak így tudom, mert hogy nem, másik helyet nem tudok dönteni, nem is tudom elkötelezni magamat, mindenkinek saját magának kell dönteni, a hit a személyes ügy. Ők csak láthatják azt, hogy lehet más életet élni, lehet másképp is, lehet ital nélkül is, lehet, meg lehet pénzgyűjteni is, meg minden, hogy Krisztus sokkal gazdagabb az ember, mint teszem föl Bill Gates. Én csak ezt tudom nekik mondani, és nem...
Kacsi, a te személyes felépülésedben most kicsit más irányból fogok kérdezni. A te személyes felépülésedben az írás, mert hogy azért neked a hanyadik kötetet jelent most
12.
meg? 12. verses kötetet jelent most meg. Az írás, az annak milyen szerepe volt, és az hogyan jelentkezett nálad? Mert hogy olvastam az írásaidnak egy részét, amihez hozzáfértem, meg van kötet is, még talán az első kötetet még tőled kaptam, és abban már nagyon korai verség, nagyon erősen jelen volt ott a hit kérdése. Hogyan lett ez az írás nálad? Hogyan alakult ez?
Sokszor gondolkoztam már rajta, hogy miért én írok verseket, miért pont én, és kiknek írok, és hogy tisztában vagyok-e annak, hogy ez, hogy tisztában vagyok azzal, hogy kiválasztott vagyok, és szerint élem az életemet, élem az életemet küldetéstudattal. József Attila, most költészet napja van, és akkor József Attilának örökén még gondolt, hogy hagy olvassam fel. Hát muszáj élni? Muszáj gondolkodni? Nyilvánvaló, hogy nekem nem, és neked sem. De az életnek muszáj, különben nem volna semmi az, ami. Nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy látszik, szükséges, hogy versírassék, különben meggörbülne a világ gyémánt tengelye. Hogy miért írok én verseket? Hát nem tudom. Végülis azért írok verseket, mert érzem Isten kezét a vállamon, érzem a szellem sürgetését, érzem a valóság szorongatását. Egyszerűen érzem, hogy le kell írni. Nem. Én nem tartom magad nagy költőnek. Nekem az a orsz politikám, hogy hadd legyek én az a kicsi és ismeretlen, akit Jézus szeret és értéke. Hát legyek én kicsi és értékes, inkább legyen Jézus Krisztus nagy. Én nem. Különbözően hiszem a szaklás költészetben, itt a nagyságokra menne a dolog. Sokszor gondolkodom már rajta, teszem fel, József Attila megírta egy verset, és akkor nem hiszem, hogy tudom én, akkor megírta, aztán fel, hát hú, ezért a verseny most Nobel-díjat fog kapni, olyan jó. Hát leírtam egy skizatta, vagy kiszenvedte magából, vagy leírta pár pillanatot, ahogy mondják a visszaemlékezések, és akkor leírta, és akkor, úgy érezte, hogy megtette a dolgát, amiért kellett. Én különben se tartom magamat nagy költőnek, még jónak sem. Számomra mindig meglepetés, hogy vannak, akik másképp vélekednek a olvasók felé versen, mert ez szeretném, hogy ez legyen az életemben. Megyek lábnyomodba boldogan, keresztedet hordozom sorsomban, azt, amit tudok, és azt is, amit még nem tudhatok. Úgy élek meg minden pillanatot, hogy csak néked élek, a világnak pedig meghalok. Hát én ezt szeretném, csak Jézus Krisztusnak élni, és a világnak pedig meghalni.
Nagyon szépen megfogalmaztad azt, hogy mitől tud igazán hatni a költészet, hogyha felülemelkedünk a saját dicsőségkeresésünkön. Ahogy az elején mondtad, ez szintén akár egy ópium lehet az embernek, a dicsőség, a siker hajhászása, és az igazán nagy dolgok talán akkor tudnak megszületni, hogyha elfogadjuk, hogy mi eszközök tudunk lenni, szócsövek tudunk lenni. Nekem nagyon tetszett az a hasonlatod is, amit még az adás előtt mondtál ezzel kapcsolatban az öntöző kannáról, hogy akkor tud igazán hasznos lenni a szomjas virágnak, hogyha megtöltik és öntöznek vele, és talán mi csak az üres öntözőkannák vagyunk, amit Isten aztán megtölt vízzel, és ezzel öntöz, úgyhogy Istené a dicsőség, ő tud rajtunk keresztül is szólni. Én nagyon örülök, hogy ezt a verset is felolvastad, és említetted itt József Attilát, és idéztél is az ő soraiból. Ki az, aki még költőként számodra fontos, vagy akit nagy hatásúnak tartasz?
Hát jó kérdés. Pilinszkit mindenféleképpen, Rónai Györgyöt, hát mindenkit, tulajdonképpen mindenkiben, aki ott van, a szakleralitás, az mindenféleképpen elfogadható és jó. Az mindenféleképpen, de persze minden embernek van a kedvencei, vagy lehet értelme, jobban, többet olvas, többet forgat. Hát mondjuk én Attilát, József Attilát minden évben egyszer végig szoktam olvasni, de hát a többi költőt is, Reményiket is, Dzsidát is.
Igen, nekik sokat. Is nagyon szép istenes verseik vannak, Reményik Sándornak és Dzsida Jenőnek is. Itt szintén az adás előtt beszélgettünk is kicsit Reményik Sándorról, és kiderült, hogy van is egy vers, ami talán mindhármunknak egy közös kedvenc, és különösen így húsvéthoz és a húsvét előtti időszakhoz is jól kapcsolódik, hogyha megengeditek, akkor én ezt felolvasnám, hogy a hallgatók is megismerjék, ez a Kegyelem című vers. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszíted körömszakadtáig maradék erőd. Akarsz, eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád, azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz, utoljára is tompa kábulattal, szótlanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen menekvés. S akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön, szépen, mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától megszűnik a vihar. akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Hát ez volt a vers.
Azt hiszem, amiről te beszéltél, hát ugye te is ez egy kegyelmét éltél át, és egy kegyelmi időszakban vagy, amit elmondtál, hogy azért, hogy a hallgatók még képbe jöjjenek, tehát, hogy írsz verseket, jelennek meg köteteid, és tanultál is, és szereztél egy főiskolai diplomát, ha jól tudom, szociálpedagógus, tehát hogy nem egy szokványos karrier a tiéd, mert általában ugye, a hajléktalan létből kitörni, önálló lakáshoz jutni, diplomát szerezni, írni, az azért nem egy mindennapi teljesítmény. Nyilván a hit, amiket...
Kegyelem,
nyilván, de azért érdekelnének olyan praktikus dolgok, hogy amiket csinálsz, tehát hogy amiben ezek ki tud teljesedni, milyen gyakorlati dolgokkal foglalkozol még, Karcsi, ami fontos neked. Tehát, és arra is gondolok most konkrétan, hogy ami a józanságod megőrzésében segít, hogy mik azok, hát ha van olyan, amit a hallgatók is tudnak hasznosítani ezek közül.
Ahogy én megfigyeltem is, megben saját magam és másokon is, hogy a Krisztus követésben rendkívül fontos, hogy élő kapcsolatunk legyen az élő Istennel. Mert ha nincs kapcsolatunk, nem olvasom szentírást, vagy nem imádkozom, vagy egyszerűen nem figyelek arra, akkor meg járni kell egy közösségbe, ahhoz tartozom, mert hogy volt hajléktalannak, az itt csak kell egy közösség, akkor mert hogy persze megvan a kocsma közössége is, de ahhoz csak nem kéne visszaesni, csak kéne egy új közösséget, új baráti rendszert megtalálni ahhoz, hogy ki tudjon emelkedni. Mert ha visszamegyek a régi közegembe, ahol éltem, akkor előbb-utóbb is mindenféleképpen el fogok bukni. És én szeretném itt a hallgatóknak, szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy igenis, akiknek a családjukban van egy szenvedélybeteg, nekem az édesanyám 20 éven keresztül, ismétlem, 20 éven keresztül reggel és este imádkozott értem. És 20 év után Isten megadta, és még megadta neki, hogy még láthatta az életemet rendbe jönni. Hát Isten a meghallgatás Isten, tehát nem az, hogy csak hogy imádkozunk, és akkor felmegy a plafonig, aztán visszaesik. Isten meghallgatja az imádságát, a szívből kérik. Tehát azért mondom, akiknek ilyen a családjúban drogos vagy, akkor is, hogy igenis hinni kell, reménykedni kell. Nem szabad hagyni, tehát nem szabad föladni, és mindig reménykedni kell, hogy az Isten szólító karja leér, akármilyen mélységben is van a hozzátartozója.
És kicsit összekapcsolva ezt itt a verssel, amiről itt az előbb olvastunk, majdnem, mintha ellent mondaná ennek, hogy hiszen itt arról volt szó, hogy sírunk, átkozódunk, imádkozunk, és nem történik semmi, és egyszer magától jön a...
Ez magánszemélyre vonatkozik, tehát az, aki benne van, aki alkoholista, most én megfogadom, most nem fogok inni.
De akár a hozzátartozó is ugye azt élheti meg, hogy imádkozik akár 20 évig, hát de igen, a Jóisten hát tudja, van. Hogy mikor jött el ennek a kegyelemnek az ideje, és lehet, hogy nem az első imámnál, lehet, hogy nem a másodiknál, mert még nincs itt az ideje. Ugye mondtad, hogy itt sok mélypontot is sokszor meg kell élni az embernek ahhoz, hogy eljöjjön ez a kegyelem. Nekem picit ez is az üzenete.
Hát, ahogy mondta keresztelő Szent János, nekem alá kell szállnom, néki pedig föl kell emelkednie. Hát nekem alá kell szállnom. Az igazság, hogy mindjárt mások vagyunk. Van akinek elég egy kisebb mélypont, vagy de van akinek teljesen le kell zuhanni, le kell menni az aljára, le kell zuhanni. De mindig is azt mondtam, hogy nem kell azért ahhoz alkoholistának, vagy hajléktalannak lenni, hogy megtapasztaljuk Isten kegyelmét, mert hogy ott van még a belső hajléktalanság is, amikor nincs az Isten szívünkben. Akkor ugyanúgy meg lehet tapasztalni a Krisztusnak a kegyelmét, szabadítását. Nem kell hajléktalannak lenni, rég. Már szerintem az jó nézni, hogy most mindenki emszer elmenne hajléktalannak, és akkor most engem Isten meg fog menteni. Hát és mennyi hajtlanság van a családokban, gyermekek között. Mi azért születünk a világra, hogy azért teremtett minket Isten, mi fel tudjuk mutatni azért szeretetét, jóságát, és egymáson segítsünk. Bőjte Csaba mondta, hogy az élet szent, és az élet megmentésére irányuló erő az nem képes egy alkutárgyát. Mindent meg kell tennünk a másik ember életét. Főleg a családon belül van. Persze az is igaz, hogy ha már nagyon komoly vagy, akkor jobb szakemberhez fordulni, vagy drogos. Találkoztam olyan lelkésszel, vagy hallottam a lelkésszel, akik befogadott drogos. Úgy gondoltam, majd ő otthon az ő szeretetével meg fogja gyógyítani, de aztán bepörgött a fiatalember, mert nem kapta meg az adagját, és megölt egy családnak hozzátartozóját. Tehát ezért vigyázni kell, hogy ott vannak a szakemberek is. Ezt a szakemberekre bízzuk. De imádkozni, az feltétlenül, az mindig lehet. Mm-hmm. És mint mondtam, Isten imádság, meghallgatás Istene.
Nyilván egy komplex segítés, vagy komplex segítő munka szükséges, hogy valaki felépüljön. Egyrészt nyilván, így gondolom, orvosi, pszichológiai segítség is, amit ről sokszor elfeledkeznek, ez a hitnek a erőssége és a segítése, amiről úgy érzem, hogy most beszéltél. És úgy tudom, hogy hoztál magaddal még verset, Karcsi. Van-e most olyan vers, ami talán most ide beleillik ebbe a hangulatba, amit most felolvasnál itt nekünk? Mert hogy most Karcsi magával hozta a most frissen megjelent verses kötetét, aminek a címe Szívek faggatása. És abból fog felolvasni.
Az imádság nem a sírkamák imbolygó remény vesztett topogatózása, hanem egy kisgyermek szívből fakadott érdehullása, ahol a megnyíló fénylő egekben a drága köves életkapu sarkét kitárja, ahol a belépőt maga Jézus Krisztus várja. Ezekről a versekről azt kell tudni, hogy ezek mind megjelentek már mind újságban, hát a reformátusok lapjában, még a 90-es években, és akkor utána kezdődött az zuhanásom.
Bocsáss meg, Karcsi, előtte még mindig nem világos, de lehet, hogy az én figyelmetlenségem, hogy az írás az neked gyerekkorba kezdődött, vagy pedig akkor, amikor te kihozanottál?
Nem, 18 évesen kezdtem el írni, és akkor, és addig írtam, amíg 24 éves korom, amíg még el nem kezdtem inni. Én nem tudtam a kettőt összeegyeztetni, inni is, meg írni is. Már voltak olyan költök meg írok, akik csak részegen tudtak írni. Hát én nem. Ha csináltam, akkor teljes lendülettel ittam, vagy teljes lendülettel írok most.
Tehát ezek szerint akkor, amikor te elkezdtél felépülni az alkoholizmusból, akkor kezdtél el újraírni, és újra...
Igen, fent a hajléktalan szálon, tiszta forrás alapítványban, akik ezúttal is köszönök mindent, mert igen, gazdagon meg, Istentől igen, gazdagon megállott lelki pásztor, ott a vezetője, és a szállónak, és mármint az intézmény vezetője, és így, igen, bölcs keresztény hívő asszony, csak köszönetet tartozok nekik. Hát, soha nem tudhatjuk, hogy a másik ember nem, hogyan és miként tudunk segíteni.
Igen, ez már szóba jött a beszélgetés elején, Csilla kérdezte ezt a témát, és én most visszakanyarodnék egy kicsit ide. Az, hogy te érintett vagy, ugye szenvedélybetegség, megjártad a hajléktalanságot is néhány évig, és most szociális munkásként dolgozol hajléktalan emberekkel, akik között feltételezhetőleg sok olyan van, aki maga is alkohol problémás. Feléjük te ezt mondod egyébként magaddal kapcsolatban? Vagy hogyan kezelette ezt a személyes történetedet?
Hát ez olyan nehéz, mert hogy hát elmondom, és semmi. Látom, hogy ez se hiszik meg. Velem biztos nem tud megtörténni. Talán még akkor se lenne hatás alájuk, ha együtt lennénk most hajítani, és látnánk azt, hogy most én igenis 5 év alatt összegyűjtöttem 2,5 millió forintot, mert hogy nem vettem semmi ennivalót, nem dohányoztam, nem ittam, minden pénzt félre vettem, mert tudtam a célt, mert hogy tudtam azt, hogy nem jó hajléktalanak lenni. Egyszerűen nem éreztem jól magamat. És persze nem úgy feküdtem le minden este, hogy holnap már lakásom lesz, vagy nem úgy ébredtem, hogy ma már biztos lakásom lesz, de ott volt a tudat alatt, hogy ki kell kerülni, mert fontos, mert csak évek mennek, és akkor elpazarolom egy hajléktalan szállon. Azért sokkal szebb, mint hogy hajléktalan szállon éljek, vagy sokkal szebb annál, hogy részegen heverjek egy padon az utcába. Hát én nem voltam én tudatosan, nem, de én nem... Én próbálom átadni azt, hogy igenis van, azért van más élet, és van jobb is, de itt az én erőm keves, de már Istenre szükséges. Addig, míg valakinek nincs meg a célra irányú eltökéltsége, nincs meg a vágy arra, hogy más életet éljen, a vágy. Mint olvasok a Szentírásban, és hány olyan beteg ember volt, aki vágyakozott Jézushoz menni, és Jézus meglátta őket, és tudták, hogy csak megérintik a ruháját, akkor meggyógyulnak. És mindenki vágyakozott. Amíg nincs meg a vágyakozás, addig nem... Egyszerűen azoknak kell segíteni, akiken látni az, hogy ő ki szeretne kerülni, igenis akar, hát. De aki már 10 éve van, és nincs semmi, akkor az már ott valami gyanús.
Egyébként ezt szokták pedzegetni a pszichológusok is, ugye jó magam is az vagyok, hogy nagyon nehéz bármi változást elérni, amíg az ember úgymond a töprengés előtti szakaszban van, amikor még nincs vágya a változásra, hogy egyáltalán elérjen valamit, nincs célja, ugye ez a úgynevezett változás transzteoretikus modellje, amikor az ember még a töprengés előtt van, és nem jutott el odáig, akkor lehet, hogy csak annyiban tudunk segíteni, hogy felkeltsük a vágyat benne, segítsünk neki valami célt találni, mert addig nem fog tudni küzdeni. És ha azokban, akikben viszont már megvan ez a vágy, megvan ez a cél, sokszor talán azt látjuk, hogy hiába van meg a vágy, meg hiába van meg a cél, mondjuk nincs eszközük rá, vagy nem tudják, hogy hogyan tudnák ezt elérni, vagy mondjuk nincs hozzá elég önkontrolljuk. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog volt, amit mondtál, hogy úgy feküdtél le, hogy még tudtad, hogy másnap nem lesz lakás, lehet, hogy csak évek múlva lesz lakás, de hogy szépen lépésről lépésre, és ehhez valami hihetetlenül nagy önkontroll kell, hogy az ember lépésről lépésre tudja ezeket megtenni. Lehet, hogy ez az első dolog, hogyha már látjuk akár egy szerettünkön a motiváltságot, hogy ebben segítsünk ezt az önkontrollt, a célok értevést megtanítani, vagy erre rásegíteni őt, hogy tudná elérni ezt a célt.
Hát, mert meg kell adni nekik az első mozgatórugót ahhoz, hogy el tudjon indulni. Láss az, hogy érdemes.
Apró lépések már lehet ezt. Tehát nem, ahogy én érzékelem neked, ez egy nagyon apró, nagyon hosszú munka volt, amíg te kijöttél és felépítetted a jelenlegi életedet. Most, Karcsi, ahogy te élsz, te elégedett vagy a saját életeddel, a helyzeteddel?
Szeretem az Isten, szeret az Isten. Nem tudok más mondani. Ez így abban a formában így elégedett vagyok. Végülis többet elértem, mint a hajtan szálon. Első éjszaka gondoltam.
Nagyon sok mindent.
Ja, azt mondjuk... Hát azt akartam még mondani, hogy nem tudom, de én mondtam-e, hogy én annyira ittam, hogy elittam az agyamat, és bevittek az Árpád, István kórházban. Nem tudtam járni, beszélni, gondolkodni. Nem emberi, cselekvőképtelen voltam. Csak bevittek egy, mint valami rongyot, bevittek a kórházba, és ott hoztak helyre úgy, ahogy helyre hoztak, és innentől kezdtem el gondolkodni, innentől kezdtem el írni, innentől kezdve végeztem egy főiskolát, innentől végeztem Pázmányon a szociálpedagógiát. Tehát régiek elmúltak, újjá lesz, mint minden, ahogy a Pál apostol mondta, hogy Isten igenis megáldja azt, aki belátja, hogy kész arra, hogy változtasson az életét. De ez, Tényleg a tévén most csak azt mondani, hogy áldottnak érzem magam, mert én, ha én önmagamtól, a saját magam eréből még mindig ott lennék a haléktalanszámon, vagy ki lennék az utcán és piálnék.
Arcsi, néhány percünk van még hátra, és tudom, hogy te mindenféleképpen szeretnél még felolvasni verset hoztál magaddal, ha jól tudom.
Igen. Ezt a verset közölték le minden legtöbb újságban, a Új Embertől kezdve a Reformátusok Lapjáig, a Vetés és Aratásban. Osz szét a szeretetet. Összekulcsolt kéz. Hajnali fény viola könnyei beharmatozzák a verandát. Nesztelen remeteként térdeplek, csodálatos ez a magány, a szív rejtekén szendergő emberi beszéd. Ilyenkor minden elcsitul, s a tegnapok vérző tövises sebeit jelenlétet bekötözi. Olyan ember vagyok, ki titokzatos utakra indult, nyugtalan menekülve, pásztortüzekni soraimat foltozgatta, mire végre megértettem az élet üzenetét. Szétoztam most alázatosan magam, ezt a költeményt, a szeretetet, az égi tüzet, ha soha meg ne fogyatkozzon, fogadjátok a fény szétáradó békességét. Tudom, csak tovább növelem az űrzavart, ha nem szeretek, tékozlásom megbélyegez, idegen maradok, és nem értik meg szavamat. Szeretet a legszebb gyöngyszem szíved ékszerében. Hát kívánom mindenkinek, hogy a Isten szeretet áradjon szét az ő szívébe. És csak azt tudom mondani, hogy amit én húsvétkor szokás, hogy Krisztus valóban föltámadott, és ma is munkálkodik, ugyanúgy, mint 2000 évet tette Palesztinába. Ma is ugyanúgy, már állítson bármi más a világ. Krisztus él is valóságos, és szeretne minden embert, szeretné, ha minden ember ő hozzá menne, és nem az alkohol nyúlna, vagy bármi máshoz.
Krisztus megváltott minket húsvétkor, mindenkit. Kiterjesztette ugye az addigi ószövetségi hitet az egész világra, és ezt megadja mindnyájunknak. És egy nagyon szép és nagyon megkapó tanúbizonyságot tettél most nekünk erről, hogy hogyan is tud munkálkodni bennünk az Isten, hogyan tud minket megsegíteni, hogyan kaphatunk kegyelmet életünk minden napján. És azt gondolom, hogy amiket itt az adás elején felvetettünk, témákat, a költészet, a hit, a szenvedélybetegség, alkoholizmus és a gyógyulás, erről mind nagyon sok szép üzenetet kaptunk. Többek között azt is, hogy ugye sokszor apró lépések vezetnek el a célunkig, hogy minden nap kell ezekkel a lépésekkel foglalkoznunk, minden nap. Ha minden nap imádkozunk, akkor tudjuk ugye gondozni a saját hitünket, és Isten akkor tud segíteni minket elérni a céljainkat, és megtartani ezt a kitartást, hogy fontosak a közösségek is az életünkben, ahogy mondtad, kell közösségeket keresnünk, amik segíthetnek minket megmaradni, jó közösségeket, hogy bizony szükség lehet a professzionális segítségre is, orvosokra, pszichológusokra, valamikor ez túlnő rajtunk, de hogy a hit az, ami igazán erőt tud adni ebben a küzdésben és magában a felépülésben is, úgyhogy nagyon sok ilyen üzenetet kaptunk. További kellemes estét szeretnénk kívánni minden kedves hallgatónknak. Nagyon köszönjük, Karcsi, hogy itt voltál. És az adásidőnk most véget ért. Köszönjük, hogy ma is hallgatták műsorunkat. A hírpercek után Trer Mária és Kovács Ferenc Ne félj, nem ítélek el című műsorát hallhatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szép szavakat már régen nem hiszem el. Tudod, én megszoktam.
hogy az életem védeni kell. Nekem nincs más istenem, csak a kenyerem és a vérem. Ez a sorsom, ez az életem, szabadon kell, hogy éljem. És vizet prédikál, az az én szívemben hitet nem talál. Nekem nincs más istenem, csak a kenyerem és a vérem. Ez a sorsom, ez az életem, szabadon kell, hogy hogy fenn a gálya, s alul a víznek állja, de a gályaramnak is azt ígérték, hogy eljött a szabadulás. Igaz, hogy fenn a gálya, s alul a víznek állja,